November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Szerinted jobban fogsz élni jövőre, mint idén? Ha azt mondod, hogy rosszabbul, akkor te is a magyarok 40%-ába tartozol, akik bizony pesszimistán látják a közeljövőt. Mindössze a magyarok tizede számít arra, hogy 2025-ben jobban fog élni, mint 2024-ben. Mindez a 21 kutatóközpont friss közvéleménykutatásából derült ki, ami a Partizán megbízásából készült. A részletes adatokat megtalálod a Partizán közösségi média felületein. Ugyanarról a felmérésről beszélünk, amiből október 23-án kiderült,
hogy a biztos pártválasztó körében, ha csak hajszányira is, de vezet a Tisza párt, úgyhogy...
De vissza a pénztárcánkhoz. A kutatásból kiderült az is, hogy az embereknek majdnem a fele úgy érzi, hogy nehezen vagy nagyon nehezen jön ki a mostani jövedelméből. Csak 15% mondja azt, hogy tulajdonképpen kényelmes helyzetben van. Persze, ha visszagondolunk az elmúlt pár évre, akkor mindez nem is tűnik annyira meglepőnek.
38 ezerre nőtt Magyarországon a munkanélküliek száma tavalyhoz képest augusztus és október között.
Üresen el mintegy 90 ezer négyzetméternyi munkaterület Nemesvámoson. A koronavírus járvány miatt itt zárta be üzemét egy vállalat, ezzel 456 ember munkahelye szűnt meg.
Egyszerűen nem fér bele az, hogy mindenki korlátlanul a csökkentett gáz és villanyárát fizesse.
Az Európai Unión belül Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben az élelmiszerek.
A csillagászati árak miatt már előre feliratkoznak a vásárlók az akciós kávéra és tisztítószer egy falusi kisboltban.
Már majdnem háromszor akkora az élelmiszer drágulás Magyarországon, mint az Unióban átlagosan.
Egyre több olyan ember kér segítséget a nappali melegedőkben és az ingyen konyhákon, akik a magas rezsiszámlák vagy a dráguló élelmiszerek miatt kerültek válságba.
16%-kal kevesebbet érnek a magyar fizetések, mint egy éve. Ez a legnagyobb zuhanás a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet 34 tagországa közül.
Csak 2 uniós országban alacsonyabbak a bérek, mint Magyarországon. Bár 10 év alatt az átlagkereset a duplájára nőtt, így is csak a román és a bolgár fizetéseket előzte meg 2021-ben, azóta pedig fokozódott a leszakadás.
És hogy miért ilyen pesszimisták a jövőt illetően, ez már szerintem inkább egy izgalmasabb kérdés, hiszen hogyha pár makrogazdasági adatra ránézünk, akkor az egy picit javul a környezet. Most már az idejében azért látunk bérnövekedést, reál értelemben is, tehát ez azt jelenti, hogy az infláció fölött növekedtek a bérek, a foglalkoztatottság az továbbra is magas szinten van.
Mai vendégünk Németh Dávid, a KNH vezető elemzője. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Valószínűleg szerepe van annak benne, hogy még mindig egy háborús környezetben élünk, ezért ezt hallani nyilván nem pozitív. Azt is látjuk, hogy a központi kormányzat részéről azért folyamatosan jönnek intézkedések, ezeket nem tudjuk, hogyha érinti a pénztárcájunkat. Például vegyük a tranzakciós illetéknek a nyári megemelését, hát ugye az félő, hogy majd idővel megint csak az árakba átgyűrűzik, és akkor az megint a átlagfogyasztót fogja sújtani. És még valószínűleg nem hiszik el sokan, hogy tényleg az infláció az le tudott menni 3-4%-ra, hiszen hogyha megnézzük az inflációs várakozásokat a háztartásoknál, akkor ők mindig 8% inflációval kalkulálnak, miközben mondjuk mi elemzők meg úgy látjuk, hogy valahol 3,5-4% között azért meg tud ragadni az infláció.
Most valószínűleg magasabbnak érezzük az aktuális inflációt is, hogyha meg kellene tippelni, mint amennyi valójában.
Hát ez egy általános jelensége az inflációnak, hogy gyakorlatilag ha nulla az infláció, akkor is úgy érzékeljük, hogy van infláció. Mert hát alapvetően a fogyasztói kosarunk is a legtöbbször úgy épül fel, hogy nem azoknak a termékeknek a nem azok a termékek dominálják a napi vásárlásainkat, amiknek általában mondjuk az ára inkább csökken. És akkor még ne is beszéljünk, hogy mondjuk a lakbér az milyen súllyal van benne. Tehát egy fiatal pályakezdőnek, aki mondjuk bérli az ingatlanját, simán van, hogy elmegy 40-50%-a is a havi bérének a bérleti díjra, miközben az inflációban nagyon pici súllyal van benne. És hogyha ott megemelik neki egyik évről a másikra mondjuk 7%-kal a lakbért, hát akkor azt ő teljesen máshogy fogja érzékelni, hogy akkor valójában mi az inflációnak a mértéke.
Igen, és egyébként ilyen kiszivárgó minisztériumi előterjesztés tervezetek, meg valamelyest a konkrét bejelentések alapján is a kormány, mint hogyha egyébként ebben az irányban most megpróbálna majd valamit csinálni, a lakhatás megfizethetőségén javítani.
Tegnap egész nap a gazdasági kabinet vezetőjével dolgoztam, egész délután. Három nagy beavatkozási pontot jelöltünk meg. Az első a megfizethető lakhatás.
Vizsgálják az Airbnb szigorításának lehetőségét, valamint a lakásbérlés szerződési feltételeit és a bérleti díjakat. Bővítenék a kollégiumi férőhelyeket elsősorban a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
A második dolog, hogy nem tartom irreálisnak, megismétlem, hogy a célunk az, hogy 1 millió forintos átlagkereset legyen Magyarországon. Emellé megcsináljuk a munkáshitelt, van diákhitel a tanuló fiataloknak, most a munkás fiataloknak is adunk egy ilyen pályakezdő, életkezdő hitelt, ez is nagyjából összeállt.
Itt azért elég komoly vitát lehet szakmailag elindítani, hogy valóban, amikor elindították például a CSOK programot, meg az ilyen különböző támogatási programokat, az mennyire segített a háztartásoknak, hiszen igaz, hogy kaptak mondjuk 10 millió forintot, de két hét múlva az árak is 10 millióval följebb voltak, tehát gyakorlatilag semmivel nem kerültek beljebb. Szemben mondjuk, tegyük fel, hogy ugyanazt a pénzt elköltötték volna egy bérlakás programra, ami állami kézben van, és azt olcsón lehetett volna bérelni mondjuk fiataloknak, és nagy Isten mondjuk egy 20 éves időtávon, vagy 30 éves időtávon lehetőséget biztosít, hogy később azt meg is vegye valaki. Lehetséges, hogy ez az ingatlan piaca teljesen máshogy hatott volna. Hát ez már ugye mi lett volna a ha kategória, de meglátjuk, hogy ezek az új intézkedések, ezek valóban kordában tudják-e majd tartani a bérleti díjakat, vagy nem.
A most megjelent kutatásban más érdekességekre is fény derült. Az emberek harmada ugyanis azt mondta, hogy az elmúlt egy évben került már adósságba a megélhetési költségei miatt. Ennek az egyharmadnyi tömegnek a 70%-a, tehát nagyon nagy többsége, visszatérően adósságba kerül, a saját elmondása szerint.
Hát ez mindenképpen egy fontos és jelentős probléma, és nem is teljesen egy új keletű probléma azért, ha az igazat megvallom. Erre azért vannak statisztikák, hogy mennyi az egy főre vetített jövedelme egy háztartásnak, és hogy mi az a jövedelem szint, ami mellett mondjuk nagyon szűkösen tud megérni egy háztartás, szűkösen, átlagosan, jól vagy kiválóan. És sajnos az látszódik, hogy azért az alsó 20%-a a jövedelmi szegmensnek, ők sajnos nagyon szűkösen élnek. Tehát itt összecseng az, hogy van egy körülbelül 2 millió főt érintő társadalmi probléma, ahol tényleg nagyon szűkösen élnek meg az emberek. És utána van még egy másik 30%, akik pedig szűkösen ugyan kijönnek valószínűleg a bérükből, de azt jelenti, hogy éppen csak, tehát az már az, hogy a hó végén szinte biztos, hogy nincsen pénzük, és ráadásul folyamatosan meg kell nézni, hogy mire költenek a hónap folyamán, hogy ki tudjanak jönni a pénzükből. Ugye ez jelenti azt, hogy szűkösen, de azért ki tudnak jönni a pénzükből.
Most itt egyébként mekkora jövedelmekről beszélünk?
Ugye itt azért nehéz ezt így megmondani, hogy mekkora jövedelmekről, mert itt háztartásokról beszélünk, és attól függően, hogy hány gyermek van egy háztartásban, így nagyban függ attól, hogy mennyi jövedelem jut egy főre vetítve. És azt is látjuk, hogy azért az alsóbb jövedelmi kategóriákban nagyon gyakori, hogy több gyermek van, tehát azért is lesz alacsonyabb az egyfőre vetített jövedelem, mert mondjuk abban a háztartásban nem ketten élnek, hanem akár mondjuk 5-6-7, és ugye többfelé oszlik szét a jövedelem. De azt például látjuk, hogy mennyi egy medián bér Magyarországon, egy nagyságrendileg ilyen 350 000 forintos, 360 000 forintos összegekről beszélünk.
Ez most a közepes jövedelem
Magyarországon. Ez a közepedem, igen. Tehát az azt jelenti, hogy a fele az embereknek ennél kevesebbet keres nettóban, mint 350 000 forint. Hogyha veszünk egy két keresővel rendelkező háztartást, akkor ugye az nettó 700 000 forint, de mondjuk egy olyan háztartás, ahol van három gyerek, ugye akkor öttel kell leosztani ezt az összeget, és akkor így szépen fogy, vagy akár, hogyha 6-7 vannak, akkor még többel, úgyhogy így lehet kalkulálni ezekkel az összegekkel, és akkor szépen oda tudunk jutni, hogy akár ilyen 100-150 000 forint jut egy emberre egy hónapra vetítve, amiből ugye ki kell jönni a rezsinek, ki kell jönni a különböző élelmiszernek, háztartási szereknek, utazásnak, akár egy biztosításnak, tehát sok mindennek ki kell ebből jönnie.
Ezek a megélhetési célból felvett kölcsönök, ezek hogyan jelennek meg a hitelezési statisztikákban? Egyáltalán milyen típusú hiteleket sorolhatunk ebbe a kategóriába?
Hát ezeket már viszont nagyon nehéz nyomon követni, amik leginkább ide sorolhatóak elméletileg, ugye egyrészt a személyi kölcsönök, a folyószámla hitelek, meg például lehet egy szabad felhasználású hitelnek is ilyen jellege. Ugye azért ezek, mert itt nem nézzük meg, hogy mire költik ezt a pénzt. Ennek van egy elég komoly kamatterhe, hiszen nincsen fedezete. Hát ezek a hitelek sokszor ilyen 15-16-18%-os hitel mutatóval mennek. Emellett ugye, ami nagyon jellegzetes, az a folyószámla hitel. Ugye az annyiban más, mint a személyi hitel, hogy ez itt nem kell folyamatosan kérni, hogy kapjak pénzt, hanem itt egyszer a bankkal le kell ülni, és kérvényezni, hogy az én bankszámlám terhére engedjék azt, hogy a betéti számlám az negatívba forduljon. Itt ugye az a különbség, hogy a bankok azok látják, hogy nagyjából mi az a havi jövedelem, vagy havi befolyó összeg, ami megérkezik a számlára, ebből látják, hogy mondjuk az elmúlt egy évben, két évben mennyi volt, és akkor tud kalkulálni, hogy valószínűleg, hogyha minden hónapban bejön 350 000 forint, akkor én adok neki 350 000 forintot, vagy nagy Isten akár két havit, tehát mondjuk 200 000 forintot, és annyival lemehet mínuszba a számla, csak ugye az a baj, hogy utána erre is elég komoly kamat teher rakódik, tehát ezekkel óvatosan kell bánni, hogy ugye ne szaladjon túl ez a hitelkeret.
Igen, azért is nehéz ebben az egészben tisztán látni, mert hogy nincs olyan kategória, hogy megélhetési célból fölvett hitel. Tényleg lehet, hogy valaki felújításra vesz föl 1-2 millió forintot, de lehet, hogy pár 100 000 forintot meg fölvesz megélhetési célból. Próbáltuk egyébként a Nemzeti Banktól megtudni azt, hogy ezek a kis összegű kölcsönök, ezek mennyire szaporodtak el, sajnos nem válaszoltak erre, de hogy mégis te a te ismereteid alapján hogy látod, hogy mégis valahogy az adatok alapján meg tudjuk azt becsülni, hogy ez egy szélesedő jelenség, hogy megélhetési célból vesznek fel kölcsönt az emberek, vagy igazából ez a korábbiakhoz képest nem átütő az adatok szerint, vagy egyáltalán nem is tudjuk ezt ilyen statisztikai alapon megragadni.
Ugye abból lehet még pici következtetéseket levonni, hogy hány darab ilyen hitelről van szó, tehát hogy többen vesznek-e föl ilyen hitelt. Vannak olyan periódusok egyébként, amikor számszerűleg megnövekedett itt az elmúlt egy-másfél évben, hogyha magára az állományra tekintünk, mondjuk egy személyi hitel állományra, akkor azt látjuk, hogy új csúcson vannak a hitelkihelyezések. Csak hát nem szabad elfelejteni, hogy közben mekkora inflációs sokkon vagyunk túl, és hogyha így reál értéken kiigazítom, akkor viszont az látszódik, hogy valóban volt egy nagyon gyors felfutás az elmúlt másfél-két évben, tehát tényleg nagyon gyorsan ment fölfelé, de nem ment még magasabbra, mint 2019-ben volt a Covid előtt. És ugye amögött is lehet indok, hogy miért indult el gyorsan fölfelé, mert azért csak jön lefelé valamennyit a kamat környezet, a jegybank csökkentette a kamatokat, tehát picit elérhetőbbé is váltak ezek a személyi hitelek, és emiatt egy picit vonzóbbá is vált. Vagy például lehet, hogy valakinek lett munkája, és azt mondja, hogy hát ő most szeretne valamilyen vásárlást előre hozni, de tudja, hogy ezt most majd ő vissza fogja tudni fizetni, hiszen már megvan a fedezete, csak előre hoz vásárlást. Kell még egy pár hónap, pár negyed év, hogy lássuk, hogy ez a nagyon durva, gyors tendencia, ez megye tovább, mert akkor tényleg el kell kezdeni keresgetni, hogy itt valami komolyabb probléma van a mélyben, vagy volt egy gyors fölzárkózás, és utána beragadunk nagyjából ezen a szinten reál értéken, ahova az elmúlt hónapokban elértünk. Illetve egy nagyon fontos elem, ami korábban ugye nagyon jellemző volt, ezek a babaváró hitelek, amiben pedig azért folyamatosan szigorít a kormányzat. És ez a babaváró hitel, ez gyakorlatilag egy tök szabad felhasználású hitel volt, az nem kellett hozzá fedezet, tehát a fedezet az volt, hogy majd lesz gyerekem, aztán, hogy lesz vagy nem, azt ugye majd az eldönti a sors, meg az idő, de hogyha ezek kiesnek a piacról, akkor elképzelhető, hogy kénytelenek a személyi hitelek felé nyúlni a háztartások, vagy a fogyasztók, és ez is tudja segíteni a személyi kölcsönhitelpiacnak a növekedését.
Van még egy eleme ennek a kutatásnak, amiről érdekelne, hogy mit gondolsz. Az is látszik, hogy igazából minél idősebb valaki, annál kevésbé mondja, hogy a megélhetése miatt adósságba került az elmúlt egy évben. Konkrétan a 65 év felettieknél ez csak 22%, a 18 és 29 év közöttieknél meg 39%. Tehát egy durván, majdnem a dupla annyian mondják a fiatalok közül, hogy ilyen okokból eladósodtak. Szerinted ennek mi lehet az oka?
Hát például az egyik oka, amiről beszéltünk, hogy mondjuk ingatlant kell bérelniük, és már az elviszi a jövedelmüknek egy nagyon jelentős részét. Alapvetően is egy fiatal pályakezdőnek még nincsenek megtakarításai. Illetve az, hogy hát alapvetően a belépőknek egy jóval alacsonyabb bérük van, mint azoknak, akik már 20 éve a piacon vannak, és már van egy tapasztalatuk. Ugye ebből a szempontból a kormány próbált segítséget nyújtani, hiszen a 25 év alattiaknak SZIA-mentessége van, tehát személyi jövedelemadót nem kell fizetni. Ugye itt ez is egy nagy kérdés, hogy amikor viszont 26 éves lesz, és hogyha ezt a munkáltató nem kompenzálja, akkor neki meg hirtelen ott nagyot esik a jövedelme, hiszen el kell kezdeni befizetni azt a pénzt, és akkor ez is okozhat egy ilyen problémát, hogy addig élt egy bizonyos szinten, aztán utána hirtelen mondjuk 13-15%-kal ugye kevesebbet kap, és akkor nem fog hirtelen kijönni a pénzéből, akkor hitelt kell felvenni, és a többi sorolhatnánk ezt a negatív spirált. Úgyhogy amint segíteni lehet itt a fiatal körében, tényleg ez az olcsóbb lakhatás, meg az, hogy a fiatal pályakezdőknek is egy viszonylag jó előmenetele legyen a bérekben.
Miközben arról beszélünk, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek ilyen megoldásokra kényszerülnek, aközben azt is látjuk, hogy nemzetközi összevetésben Magyarországon nagyon alacsony a hitelezés és az eladósodás mértéke. Erről volt nyáron egy alapos elemzés a portfólión is. De hogy látod, hogy ez a kettő, ez hogy fér meg akkor egymás mellett?
Igen, ez egy nagyon érdekes kettőség a magyar rendszerben. Arról a rétegről beszéltünk, ugye, akik nagyon szűkösen vagy szűkösen tudnak megélni, és emiatt kényszerülnek hitelfelvételre. De ezek sokszor ugye kis tételű hitelek, tehát pár százezer forintról, 1-2 millió forintról beszélünk, miközben az igazi nagy volumen az mondjuk egy ingatlan hitelnél tud megjelenni, hiszen ingatlan vásárlásra fölveszünk 20-30-40-50 millió forintokat is akár. És hát ez az a piac, ahol az elmúlt időszakban azért visszafogottabb volt, most az elmúlt 1-2 évben a növekedés. A másikok az inkább nekünk még a 2009-es időszakra vezethető vissza. 2002-től 2008-9-ig egy nagyon masszív és gyors hitelnövekedés volt a magyar lakossági piacon, svájci frank hitelekben nagy részben, és utána jött a hitelválság 2008-9-ben, beragadtak nagyon sokan a svájci frank hitelekben, nagy veszteségek érték, megijedtek a hitelektől, és ez az óvatossági motívum sokáig benne maradt a rendszerbe, ott el egy, hát nem azt mondom, hogy egy évtizedig, de mondjuk 6-7 évig egy pangó ingatlanpiacról beszélünk, ami alatt folyamatosan épült le ez a hitel állomány, és erről az alacsony szintről kezdett el újra növekedni, és hát nem hozta be a régiós lemaradást, hanem most már együtt mozog a régióval. Itt kérdés, hogy lesz egy újabb ilyen nagy hullám a hitelfelvételben. Nem segít benne az, hogy a Magyarországon a régióhoz képest azért valószínűleg magasabb kamatkörnyezet maradhat meg, hiszen a cseheknél akár 2-3% ponttal is alacsonyabb kamatszintekről beszélünk, az eurózónával ne is beszéljünk, hogy ott még sokkal alacsonyabb, tehát Magyarországon drágább hozzájutni egy ingatlan hitelfinanszírozáshoz. Persze a kormány itt is próbálkozik, hogy majd legyen 5%-os ingatlan hitel, de hát ez pedig óriási veszteséget okozna a bankoknak.
5%-os kamatplafon lép életbe a lakáshiteleknél. Ezekről az intézkedésekről a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntött a kormány.
Egyedülálló Európában, hogy a magyar kormány milyen szinten szól bele a bankrendszer működésében, miközben a szektort érintő terhek nem csak magasak, de kiszámíthatatlanok is, jelentette ki a Portfólió Budapest Economic Forum konferencián Csányi Sándor. Az OTP elnök vezérigazgatója sérelmezte, hogy a bankoknak tartaniuk kellene az 5%-os kamatplafont a jelzálog hiteleknél, miközben a kormány semmilyen garanciát nem vállal az infláció szintjére.
Tehát ez univerzálisan még nem tud megjelenni, hiszen ha a piaci kamat az 6-7%, és közben a bankunk meg 5%-on adnak hitelt, akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan veszteséget könyvel el a bank, azt meg nem szeretné a betétes, hogy az ő bankja, ahova beteszi a pénzét, az meg veszteségesen működjön. Szóval ez egy nehézség az abban, hogy például a hitelpiac az nagyon gyorsan elkezdjen felzárkózni a régióhoz képest.
Ez, hogy össztársadalmi szinten ilyen alacsony a hitelezés, ez a gazdaság szempontjából, ez jó, rossz, közömbös?
Hát ez jó, ez alapvetően jó, hogy egy lakosságnak alacsony a hitelkitettsége, ez egy kockázati szempontból Ugye ez azt jelenti, hogy a bankrendszer az kevésbé veszélyeztetett. Amúgy meg ad egy lehetőséget is, hogyha egyszer csak elkezdenek több hitelt felvenni a lakosságnak, akkor meg hirtelen elindulhat egy ilyen fejlesztési hullám, lakásépítési hullám, ami meg akkor segíti a gazdasági növekedést.
Na igen, a kormány nyilvánvaló, hogy erre törekedne, ezt próbálja ösztönözni, a növekedést, meg a fogyasztást.
Még mindig kevesebbet vásárolnak a magyarok, mint 3 éve a KSH szerint.
A nemzetgazdasági miniszter többször is hangsúlyozta, hogy a magyarok nem fogyasztanak eleget.
Ahogy a lakásvásárlók száma sem éri el a 2021-es szintet, és az ipari termelés is alulmúlja a 3 évvel ezelőttit. Ám a miniszterelnök derülátóan nyilatkozott Köccsén.
3-5% közötti növekedést szeretnénk kipréselni, vagy kiszuszakolni valahogy a magyar gazdaságba. Ez nem lehetetlen a következő évben.
Az emberek megtakarításait, amelyek fölhalmozódtak, és nem használhatók föl most az olcsó lakhatás megteremtésére, ezeket a bürokratikus akadályokat el fogjuk törölni, hogy ezt a pénzt saját belátásuk szerint használhassák föl például lakások felújítására. Tehát lesz egy nagy lakásboom.
Igen, a kormány az abszolút ezt a fogyasztást próbálja fölfelé tolni, csak itt mindig veszélyes, hogy mennyire agresszívan és mesterségesen akar belenyúlni a kormányzat, mert hogyha hirtelen lökést ad, akkor olyan tapasztalataink lehetnek, mint amit 2016 és 20 között éltünk át. Ugye akkor azért azt láttuk, hogy az építkezéseknek az ára az brutálisan elindult fölfelé. A nyersanyagok ára ment fölfelé, a cement ára, a beton ára, a fa ára, mindennek. Tehát amikor hirtelen túl keresletes lesz a piac, ahhoz képest, amekkora kínálatot tudunk adni, akkor az árakban kicsapódik. Hogyha tudjuk úgy élénkíteni a keresletet, hogy közben a kínálat is megy vele, az tök jó, mert akkor ténylegesen az árakat nagyjából szinten tudjuk tartani, miközben a termelés az meg megy fölfelé. Ugye ez lenne a célszerű. Csak hát ez nehéz belőni, hogy mekkora az a stimulus, időzítésben is. Tehát például 2016-17-ben az is probléma volt, hogy már önmagában a gazdaság is elkezdett felpörögni. Volt egy 1-0% körüli kamatkörnyezet, tehát olcsó hitel is volt, és erre jöttek még rá plusz a gazdaság élénkítő programok, ami már én azt gondolom, hogy túl sok volt a magyar gazdaság számára. Most egyelőre azt látjuk, hogy van egy nagyon óvatos felpörgés talán jövőre, meglátjuk, hogy mennyire lesz intenzív, viszont még mindig egy magas kamat környezet, úgyhogy talán azért nem lesz akkora költségnövelő hatása a mostani intézkedéscsomagnak, mint mondjuk 2017-18-19-ben láttuk.
Illetve hát, hogyha visszacsatolunk onnan, ahonnan indult ez a beszélgetés, hogy az emberek túlnyomó többsége úgy látja, hogy nincsenek jó kilátásai jövedelmi szempontból, akkor gondolom, hogy kevésbé is vágnak bele ilyen típusú hitelfelvételbe, építkezésbe, bármi, amire vágyna a kormány, hogy pörögjön túl a gazdaság.
Hát ez így van, az mindig kulcsfontosságú, hogy a lakosság, a háztartások hogyan érzik a saját helyzetüket. De például behozzak egy másik vonalat is, így csak szegről végről. Ugye milyen változások voltak még 2010-hez képest. Például egészségügyben is azért elég komoly változások mentek végbe. Akkoriban azért még sokkal jobban dominálta az állami egészségügyi rendszert, most meg azért a magánegészségügy ott van. Tehát nagyon sok háztartásnak arra is költenie kell, hogyha valami akut problémája van, és hosszú lenne a várólista mondjuk az államiba, akkor elmegy a magánegészségügybe, és ott ki kell fizetni 10-20-30-40-50 ezer forintokat, ami azért nagyon megterheli a családi büdzsét, kasszát, és hát ezek is, hogyha ilyenekre is félre kell tenni, és így gondolkodnak mondjuk a háztartások, hogy hát most már nem biztos, hogy mindent az államiba el tudok látni, vagy ami így rövid távon kell, és nekem félre kell tenni havonta, nem tudom, 20-30 ezer forintot, mert ki tudja, hogy mikor kell nekem hirtelen bemenni a magánegészségügybe, az elviszi a más típusú fogyasztástól a pénzt.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. A 21 kutatóközpont által készített felmérésről további részleteket találsz a Partizán közösségi média felületein. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.